Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Hát ezekben a percekben is zajlik egy világbajnoki mérkőzés. Folyamatosak a találkozók a katari labdarúgó világbajnokságok, amely egyébként már a 22. a sorban, és az eddig eltelt mérkőzéseket fogjuk elemezgetni. Az esélylatolgatástól óckodunk, hiszen nem vagyunk túl jó tippelők, meg hát nagyon sok meglepő eredmény született ezen a tornán, úgyhogy tényleg inkább az elmúlt időszak eseményeit fogjuk, VB eseményeit fogjuk elemezgetni. Molnár Gábor kollégámmal, az Azzurri szerkesztőjével. Szia, üdvözöllek!
Hello, Lőrinc!
Az Azzurri egyébként egy olasz focival foglalkozó portál. Hát Olaszországot nagyítóval sem tudjuk sajnos most megtalálni a mezőnyben.
Nem baj, így legalább független elemzőként jelenhetünk itt meg.
Így van. Mennyire hiányzik egyébként neked Olaszország, és úgy gondoltam, hogy eleinte tényleg beszélünk arról, hogy hogyan vártad ezt a VB-t. Nyilvánvalóan az, hogy a közös kedvenc külföldi csapatunknak a hiánya már rányomta a bélyegét a várakozásokra, aztán az egész kulissza, a körítés, hogy télen rendezik a világbajnokságot. Összességében neked a hangulatodat nagyon lehúzta-e, vagy úgy próbáltál el tekinteni, mint egy normál nyári VB-re, és izgatottan vártad?
Hát elsőként akkor Olaszországról ejtenék néhány szót. Nyilván érzékenyen érintett ez az egész történet, már csak azért is, mert nem először fordul ez elő, hanem ugye már zsinórban másodjára marad le a Squadra Azzurra a világbajnokságról, és ezúttal is hát egy kicsit ilyen kurta furcsa módon, de egy Európa-bajnoki győzelem után, tehát ez viszont különösen fájó, hogy így nincs ott Roberto Mancini együttese. Ami a világbajnokságot magát illeti, nehéz volt ráhangolódni, főleg eleinte, azért ahhoz szoktam hozzá egészen gyerekkoromtól kezdve, hogy akár a nyári szünetben ez egy jó egy hónapos időtöltés, hogy lehet nézni ezeket a meccseket, lehet nézni Grosso parádéját, vagy Zidane fejesét, ugye Materazzi kapcsán. Most nem ez volt, most így lendületből nem csak mi, hanem a futballisták is álltak neki ennek a VB-nek. Viszont azt vettem észre ugyanakkor, hogy ahogy útjára indult a labda, ahogy belefújt a játékvezető a sípjába, a körülmények egyre kevésbé kezdtek el zavarni, és ez nem csak a téli rendezésre igaz, hanem az egyéb körülményekre, akár a politikai visszhangra, akár a rendezés körüli visszhangokra, vagy visszásságokra gondolva.
Igen, pont erről beszélgettünk felvétel előtt, hogy valóban érezhetően és teljesen jogosan a nyugati világ, nem azt mondom, hogy bojkottálja ezt az eseményt, mert nyilvánvalóan ugyanolyan mértékben beszámol a ezen VB eseményeiről is, mint mondjuk a legutóbbi Oroszország, vagy az azt megelőző brazíliai VB eseményeiről, de hogy így mindig van egy ilyen kis él, egy ilyen kis ellenszenf, hogy hát a katari szervezők ezt sem engedik meg az európaiaknak, nem engedik a sörfogyasztást a stadionba, például egy ilyen cikket láttam, hogy az angol szurkolóknak nem engedik a lovagi jelmezek felvételét, és ezekben mindig érzem azt, hogy megmutatkozik a katariak iránti, katari szervezők iránti ellenszenve, egy kicsit talán túlfújják ezeket a dolgokat, de abszolút én is ezt vettem észre, hogy a külső körülmények egyre kevésbé számítanak. Talán amit még ezen a ponton megemlíthetünk, az ugye a német válogatott furcsa kiállása volt. Ahhoz egyébként mit szóltál?
Nem is biztos, hogy a német válogatottról beszélnék első körben, hanem inkább általánosságban arról a jelenségről, hogy szerintem az, hogy itt tiltják ezeket a dolgokat, a sok esetben én úgy érzem, hogy hát csúnya idegen szóval kontraproduktív. Azt érzem, hogy egyébként is rengeteg-rengeteg információt kapunk, de az eddigi világbajnokságokhoz képest az ilyen körítésről, vagy körülményekről, politikai vitákról is sokkal többet hallunk, mint eddig, pedig hát azért rendeztek Argentínában VB-t, ahol lefalaszták a favellákat, volt Brazíliában ehhez hasonló eset, és hát 4 évvel ezelőtt pedig Oroszországban volt egy világbajnokság, azért ugye ott az emberi jogok nem biztos, hogy mindig megfelelően vannak
kezelve. Mert akkor már túl voltunk egy krímanektáláson, úgyhogy igen.
Úgyhogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jó, ugye azt szokták mondani, hogy ha egy gyereket akarsz nevelni, akkor azt mondd meg neki, hogy mit csináljon, és ne az, hogy mit ne. Hát most ugye azt mondták meg, hogy mit nem lehet sört inni, nem lehet ilyen-olyan karszalagot viselni, és hát nem biztos, hogy végül is azt az eredményt érik el, amit vártak.
Egyébként a német válogatott ide visszaelveznék, hogyha már bedobtad a karszalag témát, ugye a katari rendezők azt jelezték, hogy hát viselhetik végül is a szivárványos karszalagot, de azzal azt kockáztatják, hogy sárgalapot kapnak a játékosok a meccsen, ami tudjuk, hogy hát két sárgalap egy kizárás az adott mérkőzésről, úgyhogy gyakorlatilag ellehetetleníteni a német válogatott VB-jét. Mindegyük részben megtették ezt maguknak, hogy ellehetetlenítik a saját VB-jüket, de hogy lényeg a lényeg, hogy a németek ezért az első meccsük előtti csapatfotózáson, ugye felálltak 11-en, rendes körülmények közepette, azonban betapasztották a szájukat, ezzel jelezve, hogy a katari szervezők próbálják őket elhallgattatni. Itt is azért volt egy kis polémia, hogy hát a politikának nincs helye a sportban, de őszintén megmondom, én ezt a kijelentést sosem értem, mert a politika mindig is egybefonódott a sporttal, meg a sportolóknak mindig is alapvető joguk volt, hogy akár politikai, társadalmi üzeneteket a pályán nagy nyilvánosság előtt kifejezhessenek. Te hogy állsz ez a kérdéshez egyébként?
Én nem értek veled egyet, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a sportban nincs helye, vagy nem szabadna, hogy helye legyen a politikának, de hát ugye látjuk nem csak a labdarúgásban, hanem más sportágakban, és nem csak ma, hanem régen is láttuk, akár az Egyesült Államokban is, ugye amikor a színesbőrűek jogaiért küzdöttek, baseball játékosok, kosarasok, hogy bizony ennek van ott helye, ez a realitás és ez a helyzet.
Én azért vagyok ezen a véleményen egyre inkább, mert például azt vettem észre, hogy a hazai közvélemény számára szimpatikus volt mondjuk az irániak fellépés, akik nem énekelték a himnuszt, mert hogy az országukban most a tüntetők ellen nagyon komolyan, nagy erőszakkal és túlzottan lép fel a hatalom, és az irániak kvázi így protestáltak az otthoni vezetés ellen. A németekre meg tényleg rázúdult az ösztűz, hogy miért hozzák be ide a politikát, és nem érzem azt, hogy egy serpenyőbe kezelnénk a kettőt, holott mindkettő gyakorlatilag egyfajta kifejezése annak, amit gondolunk. Meg a másik, hogy nagyon nem szeretem, amikor a sportolókra csak mint sportolók, ők csak focizzanak, de amúgy meg igen, vékony a határmesdje.
Nem mennék bele ebbe. Ja. Nem mennék bele ebbe.
A lényeg az, hogy most ezen lehet filozofálgatni, lehet vitázgatni erről, de akkor menjünk át a sportszakmára. Még azelőtt, hogy sportszakma, bocsánat, egy kis kitérő, a világbajnokságokat egyébként mióta követed nagy elánnal?
2002, amikor legutóbb itt jártam, akkor már említettem ennek a bizonyos úriembernek a nevét, aki miatt elkezdtem nézni a focit, ugye ő Ronaldo volt, a nagy Ronaldo, a brazil Ronaldo, aki világbajnokságot nyert kétszer is, de ugye tevékeny részese a brazilok VB győzelmének 2002-ben volt. Emlékezetes, ahogy Kán fölvette a vasmellényt a döntőben, kipattant róla, és Ronaldo berúgta a gólját, ugye duplázott ezen a meccsen. Ez volt az a világbajnokság, amikor elkezdtem én követni az eseményeket.
Én is a 2002-est nézegettem már, de úgy igazán nagy elánnal a 2006-ost, ugye az olasz válogatott győzelmét, ott minden meccset rajongva figyeltem, Francesco Totti volt a kedvenc játékosom, nem mertem oda nézni, amikor az ausztrálok ellen a végén lőtt egy 11-est, és azzal nyertek az Azzurik, úgyhogy számtalan szép VB emlék. Gyarapodott-e sok szép VB emlékkel itt a katari torna kapcsán a te repertoárod?
A világbajnokság előtt én azt az állítást fogalmaztam meg, vagy azt a várakozást, hogy ez lesz minden idők legunalmasabb világbajnoksága. És hát egészen egy-két nappal ezelőttig azt gondoltam, hogy ez az állítás ez helyénvaló, vagy helyénvaló lesz. Elég, hogyha vetünk egy pillantást az eredménysorra, ugye itt a 0-0-ák garmadáját láthattuk, rekord közeli mennyiségű gól nélküli döntetlen született, eddig ugye 7 volt a maximum, most 5-nél tartunk, hogyha jól tudom, és ugye szerintem ehhez az is hozzájárult, hogy a csapatok, a játékosok lendületből jöttek a világbajnokságra, nem volt mondjuk egy 3 hetes felkészülési időszak, mint ahogy az lenni szokott, és ezért az edzők inkább a biztonságra, a kockázatmentességre helyezik a hangsúlyt, és itt sokan azt mondják, hogy ez a modern futballnak a velejárója, nem egészen, és itt egy magyar példát tudnék hozni, hogy itthon is volt már ez probléma 1956 után, és hogy miért volt ekkor problémát, addig a magyar futball azért szállította az eredményeket, ugye 2 világbajnoki döntő, hogy más ne. Mondjuk 56-ban ugye az ismert események után sokan elhagyták az országot, És hát nem ugyanazok az eredmények jöttek utána a magyar futballban, mint azt megelőzően. És azt gondolták a magyar foci vezetői akkoriban, hogy hát ez bizony azért van, mert a magyar foci iskola az nem úgy termeli ki a tehetségeket, nem olyan, mint addig, holott hát az igazolt játékosoknak egy jó nagy hányada elhagyta az országot, és ezután behoztunk szovjet iskolát, német iskolát, ugye most is például olasz edzőnk van, tehát mindenféle más futballkultúrát behoztunk Magyarországra, tehát már akkor is az eredménykényszer volt az úr, és most is ezt látjuk, hogy igazából nagyon kevés csapatnak van identitása, arca.
A gól meg a gól átlag az csak egy faktora a mérkőzéseknek, és egyébként azt vettem észre, hogy egyre inkább elterjed a köztudatban a gól mellett az XG mutató is, az expected goals, ugye ezt már a tornát közvetítő köztelevízió is folyamatosan feltünteti a félidei, meg a meccsvégi elemzéseinél, ez gyakorlatilag annyit tesz ki, hogy nem is a helyzetek számát mutatja, hanem hogy egy adott szituációból lemodellezve mondjuk 100 alkalomból hányan lőnek abból az adott szituációból, olyan szögből, olyan távolságból gólt abból az adott helyzetből, és akkor így kijön egy ilyen tizedes pontosságú érték, mondjuk 0,14-es XG, vagy 2,4-es XG, és akkor ugye ezt nézik, hogyha 2,4-es az XG, és egy csapat egy gólt lőtt, akkor nagyon gyengén sáfárkodott a helyzeteivel, és vice versa. Na lényeg, hogy van a gól, meg most már ez az XG is kezd meg szilárdulni a fejekben. Megnéztem a gól átlagokat itt a 2000-es években. 2006-os VB hozta egyébként a 2,3-es gól átlagot, VB gól átlagot, és a legalacsonyabb az 2010-ben volt Dél-Afrikában, ott 2,27 gól esett mérkőzésenként. És az az érdekesség, hogy a mostani tornán eddig 2,7-es a gól átlag, ami gyakorlatilag a 2000-es évek világbajnokságait figyelve a legmagasabb, holott volt ez az 5 darab 0-0. Tehát ez egészen furcsa paradoxon azért.
Abszolút az, de azért az ember szemét nem nagyon lehet becsapni, én azt mondom, meg az érzéseit. Ebben az adatban benne van nyilván a spanyoloknak a Costa Rica elleni 7 gólos győzelme, ahol kvázi nem volt ellenfél a pályán, vagy Irán földbeállása Anglia ellen. Persze sok gól van, de az összbenyomása az embernek, majd megcáfolsz, hogyha nem így gondolod, mégis az, hogy eddig azért ez a VB, és most talán mondom az elmúlt egy-két napban mondjuk a német spanyollal, vagy éppen kameruninak legutóbbi meccsével Szerbia ellen egy kicsit megfordulni látszik.
Én valamennyire erre számítottam, mert világbajnokságokon mindig az van, hogy a bemutatkozó mérkőzésen egy csapat nem akar kikapni. Tehát, hogy így ez a, szerintem mi az öltözőben az edző részéről elhangzik, hogy gyerekek, ne kezdjük vereséggel a tornát, nyilván nem így mondja, hanem pozitív szemlélettel, de hogy azt mondja, hogy a fontos, hogy legyen meg legalább az egyik pont, és hogy ne egy rossz rajtot produkáljunk, tehát kerüljük el ezt a rossz rajtot, úgyhogy én itt számítottam arra, meg a korábbi VB-ken is ezt láttam, hogy még akkor is, hogyha a két csapat között mondjuk nagy a tudásbeli különbség, akkor is volt ilyen a VB-n, például Németország, Japán, az egy olyan példa, ahol a németek nem domborították ki a tudásbeli különbségüket, a Spanyolország, Costa Rican meg ott sikerült a spanyolnak kidomborítani, de a lényeg az, hogy hiába van nagy differencia is két csapat között, mégis a biztonság dominál, a nagyobb csapat is úgy gondolkodik, hogy nehogy meglepjenek minket itt az elején, kezdjünk egy ponttal, legrosszabb esetben, és akkor majd a további két csoport mérkőzésen begyűjtjük a továbbjutáshoz szükséges pontokat, szóval ez a biztonságra törekvés nem lepett meg, és szerintem azért javult a színvonal, mert itt a második csoportkörben, pláne majd a harmadikban, itt már abszolút győzelmi kényszer alatt is játszanak csapatok, és ugye muszáj támadniuk, majd muszáj előre menekülniük.
Igen, egyébként abszolút egyetértek ezzel. Ugye volt itt néhány meccs, amivel én ezt írtam föl magamnak, hogy kukoricán térdepeltet, és helyett ezeket lehetett volna az előző rendszerben büntetésként használni. Ide fölírtam Mexikó-Lengyelország, Mexikó-Argentina, hiába nyertek kettővel az argentinok. és mondjuk az Egyesült Államok, Anglia vagy az Uruguay délkora is ebbe a sorba illeszkedik. Annyit még hozzátennék az előző gondolatodhoz, hogy hát a németek nem domborítottak, szerintem a németeknek a japánok ellen gólokkal kellett volna nyerni.
Ők igen, az egy másik kérdés, hogy amúgy nem játszott rosszul a német válogatott egyáltalán.
Nem, sőt, hát Japánnak ez olyan volt, hogy ugye bevonzotta a német válogatott a vereséget, ugye Rüdigernek a galoppozására sokan emlékeznek. A nagyon tisztelettudó japán nép ellen követte el tulajdonképpen ezt a nagy bűncselekményt, ha fogalmazhatok így. Hát törvényszerű volt, hogy ezután a németek nem nyerhettek.
A japán válogatott viszont ott nyert 2-1-re, és ami a másik nagyon meglepő nekem ezen a VB-n, hogy homlokegyenes más teljesítmény nyújt egy csapat az első mérkőzésen, majd a másodikon. Japán egy kiváló példa erre. Legyőzték a négyszeres világbajnok Németországot 2-1-re, majd kikaptak Kosztarikától 1-0-ra. Irán kikapott 6-2-re Angliától az első meccsen, majd tudott nyerni 2-0-ra Wales ellen.
Igen, ez valóban érdekes, bár itt megint a Japán esetében egy kis zárójelet nyitnék, mert Japánnak meg kellett volna vernie a helyzetek alapján Kosztarikát is. Tehát az árulkodó, hogy Kosztarika az egész világbajnokságon ezzel az egyetlen egy kapura lövéssel szerzett egy gólt, mármint Japán ellen, és megnyerte a meccset. Tehát ez egészen
döbbenetes. Ez elképesztő. Igen, igen. Annyi ennek a folyamatnak az egyik előnye, hogy gyakorlatilag ezen a világbajnokságon már minden csapatnak volt sikerélménye, vagy jó meccse olyan, ami a szurkolóit elégedettséggel tölti el. Gyakorlatilag, hogyha visszaemlékezem, nem volt olyan csapat, amely teljes betlit hozott volna, és a meccs végén, valamelyik meccsük végén a szurkolók azt mondták volna, hogy hát ezért jutottunk ki, vagy neked van ilyen csapat? Most a Kamerun is X-et megszerezte első pontját, a nagyok közül nyilván van, aki csalódást kelt eddig, de mondjuk a német válogatott is a spanyolok ellen elég korrektül játszott szerintem, úgyhogy szerintem minden csapatnak már volt sikerélménye.
Volt, igen, és mondjuk itt például az a Kanada jut eszembe, akik ugye 36 év után vannak ott ismét.
Igen, ez egy jó példa.
És ugye azt mondanánk, hogy nem volt sikerélményük, de hát megszerezték az első góljukat a VB-k történetében, ki más, mint Alfonso Davies, a Bayern bal hátvédje, ugyanitt egy kicsit mondjuk egy sorral előrébb játszik, 68 másodperc után szerezte meg a gólt, ezt megnéztem egyébként, és ez azt gondolnád, hogy a VB-k történetében is egy kiemelkedően gyorsan megszerzett találatnak tűnik, nem az, az első 10-ben sincs benne, Hakan Şükür szerezte a leggyorsabb gólt, ő 11 másodperc után.
Dél-Korea ellen, igen.
Igen, 2002-ben, és az még érdekes volt, hogy az első 10-ben benne van még egy magyar játékos is, ő Albert Florian még 62-ben a bolgárok ellelőtt egy gólt 50 másodperc után, tehát Alfonso Davies hiába igyekezett, még az első 10-ben se került be.
Meg egyébként Kanada az első meccsen bárki kapott, nagyon jól játszott Belgium ellen.
És jó játékosaik vannak, Európában játszó játékosaik, ott van például David, ugye a csatár, Davies-t említettük, Buchanan is ott van, tehát szerintem ebben a csapatban van perspektíva.
És bocsánat, egy alul teljesítő, vagy egy ilyen abszolút, akinek még nem jött össze jó meccs van, hát a házigazda Katar, szerintem. De erről beszéljünk a második felvonásban, mindjárt jövünk vissza.